Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nem a politikai pártok szervezik a magyarországi tüntetéseket. De mire elég a civil kezdeményezés és kik a civilek? A civil törvénytervezet születésének idején vissza lehet-e szorítani az ellenállást, és kinek a politikai érdeke egy ilyen típusú elnyomás? A mai adásban erről beszélgetünk két meghívott újságíróval, Szele Tamással a Huppa.hu-tól, és Hont Andrással a hvg.hu-tól. Első interjúnk Szele Tamással készült.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Hetek óta tartanak a tüntetések Budapesten, és nem csak Budapesten. Tüntetésekkel kapcsolatban kritikus megjegyzéseket írt Szele Tamás, a Huppa.hu újságírója. Arra kértem, mondja el, mi az, ami őt aggasztja, és hogy merre tart, ha még tart ez a mozgalom?
Hát szeretném elsősorban leszögezni, hogy mélyen is őszintén szimpatizálok ezzel a mozgalommal. Nagyon szeretném, hogy jól sikerüljön. Igen, vannak averzióim, nem is okvetlenül a mozgalommal kapcsolat. Ahogy egy kicsit képbe kerüljünk, próbáljuk meg politikailag ezt elhelyezni valahol. Ennek a mozgalomnak, ami nem tekinthető egységesnek, voltaképpen nincs helye a tipikus vertikális jobbról balra terjedő politikai palettán. Inkább valamiféle vertikális más jellege van, és éppen ezért a hagyományos politikai gondolkodás nem is nagyon tudja hova tenni. Adott esetben például az én kedvenc helyem a Kétfarkú Kutyapárt, akiknek a tüntetése nézetem szerint a legjobban sikerült, gyakorlatilag elhelyezhetett, értelmezhetetlen klasszikus politikai értelemben, se nem jobb, se nem bal, se nem semmi. A Momentum egyre különösebb dolgokat művel, ugyanakkor például a tüntetéseket nem a hivatalos bejegyzett szervezetek rendezik, hanem különböző gyakorlatilag kis csoportok, például ezt a tegnapit a Nem maradunk csendben csoport.
Ennek mi az oka, hogy nem a hivatalosan bejegyzett szervezetek, pártok szervezik? Én nagyon sokszor látom magyarországi tüntetések előtt felbukkanni a kérdést, hogy igen, de ki lesz a szónok, ki van a rendezvény mögött. Kívülről nézve nehéz megérteni ezt a fajta óvatosságot és gyanakvást.
Igen, hát ez valóban komoly gondot jelent. Miért? Azért, mert itt ugye a mostani kormánypárt 7 éve legnál, a magyar történelem folyamán kormány ellen még ennyit nem tüntettek. Ennek már szinte egy ritmusa van, egy bevett szabályrendszere, és alapvetően a szónokok meghatározzák a elvben a rendezvény politikai irányultságát. Nekem például, meg kell mondanom, őszinte averzión volt tegnap azzal kapcsolatban, hogy Lukácsik, hogy a kereszténydemokrata néppártból kilépett Lukácsik Katalin tartott beszédet, ugyan, mint újságíró. Megkerestem őt levélben, válaszolt is, tehát nagy valószínűséggel készül majd vele egy interjú. Mint magánemberek kiválóan tudtunk eszmét cserélni, bár nézetem szerint mindenki megmaradt a maga eszméjénél. Mindazonáltal nehezen tudnám elhinni, hogy egy párt politikai középvezetője hitelesen lehetne ellenzéki, amikor pusztán egy, azaz egy ügyben, a CEU ügyében nem érte egyet a pártjának az irányvonalával, de korábban, hogy néhány példát mondjak, az isztambuli egyezmény alánemírásával, az abortusz esetleges tilalmazásával, a vasárnapi borzával, és hasonló dolgokat, például maradéktalanul egyetértett neki. Neki tulajdonképpen most is csak a CEU a legnagyobb baja, meg az, hogy szembe helyezkedtek Ferenc pápával, ami egy keresztény pártól azért egy kicsit érdekes számomra, de hát kézem tisztelettel van ilyen is.
Mármint a Ferenc pápa által képviselt menekült politikával.
Igen, arról mondjuk nem is szóval, hogy Magyarországon pillanatnyilag menekült politikáról nem beszélhetünk, menekültek hiányán.
Térjünk vissza a tüntetésekre, és válaszoljunk arra a kérdésre, ha van rá válasz, hogy miért csoportok, ilyen kis kezdeményezések állnak emögött a tüntetés sorozat mögött, miért nem a bejegyzett pártok, szervezetek? Ez látszatra igazolni látszik azt a feltételezést, hogy itt valamiféle háttér hálózat mozgatja ezeket az utcai mozgalmakat, valami háttérszándék van, hiszen ha nyíltan játszanának a pártok, mondhatja valaki távolról, és próbálom én meg átlátni az összes érvet és ellenérvet, akkor hát a bejegyzett pártok, akkor jönnének az ellenzéki pártok, és ha vannak híveik, akkor az utcára vívve tüntetnek.
a hadoszlassak el néhány misztikus között. Semmiféle hálózat nem létezik. A probléma az, hogy a bejegyzett ellenzéki pártok, akár parlamentiek, akár parlamenten kívüliek, egy demonstráció megszervezésével nagyon sok mindent kockáztatnának. Adott esetben elég egy atrocitás, egy trikli, egy probléma, és már felelősséggel tartoznak az egészért. Megjegyzem, nagyon ritkán fordul elő atrocitás ezeken a demonstrációkon. Én talán egy esetre emlékszem, de azt is fölényes ügyességgel kezelte a rendőrség, tehát ráadásul a résztvevők rokon szemve mellett, gondolok itt a Fidesz székház előtti provokációra, amikor néhányan megpróbálták megtámadni a rendőrsorok alatt, megérzem, öngyilkos vállalkozás lett volna. Adott esetben azért nem vállalják az ellenzéki pártok, mert egy, roppan komoly kockázatot vállalnának egy rendezvény, egy esemény megszervezésével, kettő, egyszerűen nem érdekük. Abszolút nem érdekük az, hogy most 2017-ben, így május végén, június elején tüntessenek az emberek, nekik az az érdekük, hogy 2018 áprilisában ide vagy oda szavazzanak az emberek. Innentől kezdve pedig a hivatalos politika és a reális érdekérvényesítés egyszerűen ütközik egymással.
Az, amit most látunk, az nem a jövő évi választásoknak szól.
Nem, ez egy spontán, szinte magától létrejött eseménysorozat.
Aminek az egyik kiinduló pontja a CEU megmentése, vagy a CEU melletti kiállás, felsorakozott ehhez még a civil szervezetek melletti szolidaritás. De mire számít ez a tömeg, hogy mi történik most már így több mint egy hónapja az utcán tüntet?
Hadd legyek kíméletlenül őszinte. Valószínűleg ez a tömeg nem számít semmire. Mint említettem, a magyar kormány ellen még ennyit nem tüntettünk, mint ezzel a mostani kormánykoalíció ellen. Effektíve nem hiszem, hogy bárki is komolyan és őszintén tudna hinni egy átutó sikerbe, akár még egy tárgyalásos úton létrejövő megoldásban sem. Az emberek egyszerűen tüntetnek, mert nem nagyon tudnak más egyebet tenni.
Milyen reakciók várhatók erre? Az egyik forgatókönyv az, hogy kifárad ez a mozgalom, vagy ezek a mozgalmak, ezt sem tisztáztuk, hogy egy mozgalomról, több mozgalomról van szó, és nem történik semmi. És ha ez így van, akkor tulajdonképpen igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy nincs ütőképes ellenzék, amit most látunk, az valójában nem is egy ellenzéki, komolyan vehető ellenzéki eseménysor, és hogy hát a karaván közben halad, és a magyar kormány úgy is teszi a dolgát, úgyhogy jónak gondolja.
Tartózkodnék attól, hogy ezeket az eseményeket jelentéktelennek tekintsem. Itt azért, hát vegyük a tegnapi tüntetést, ez körülbelül olyan 5-6 ezer ember volt, ahhoz képest, hogy meg a tüntetésnek hirdették, hát megáll a kis tüntetésnek viszont elég nagy. Az azért mindenképpen jelent valamit, hogy a hagyományos politika által be nem kategorizálhat, viszont konkrét ügyek mentén mozduló emberek egyszerűen kimennek az utcába. Tehát igenis létezik ellenzék. Az, hogy ütőképes, hát ezt a kifejezést nem biztos, hogy szerencsésnek találom, mert szerintem a világon senki nem akar ütni. Az más kérdés, hogy ahogy én látom, ez a szegény ellenzék ott sem tudja, hogy mit akar. De azt nagyon.
Ütőképes a szónak abban az értelmében, hogy bizonyos politikai döntéseket kikényszerítsen, vagy éppen megakadályozom, mondjuk a CEU esetében.
Hát az valószínűleg elképzelhető, hogy a CEU esetében ki lehet előszakolni egy kompromisszumot. Legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint egyáltalán nem tartom kizártnak. Amitől jobban tartok, hogy ennek a kompromisszumnak áva lesz, mondjuk az, hogy átverik a civil törvényt. A civil törvény pedig azt jelenteni, hogy bármilyen spontán állampolgári önszerveződés gyakorlatilag külföldi kintelékenységnek minősülhet. Az is, hogyha mondjuk lemegyek a sarokra és szétosztok 10 zsíros kenyeret a hajléktalanok között. Tehát el tudnám képzelni azt a lehetőséget, hogy a kormány enged a CEU ügyben, viszont vaskézzel keresztül veri a civil törvényt, és mégis ő nyer.
Ez annak a következménye, ahogy most zajlik a tiltakozás, vagy attól függ, hogy milyen taktikát választ a kormány? Mi a hatása a tüntetésnek ebben az esetben?
A tüntetéseknek pillanatnyilag kormányszinten mérhető hatása, mintha nem lehet. Ugyanakkor legyünk figyelmesek arra a tényre, hogy a néhány évvel ezelőtt internetadós tüntetések hatására a kormány elnapolta az internetadó bevezetését. Soha nem vették a napirendről, de el van halasztva, majd egyszer, hogyha rossz fiúk leszünk, előveszik. Tehát ugyanígy, ha nem is látható hatása van, de valószínűleg érezhető hatásuk ezeknek a demonstrációknak valóban lehet.
Lehet-e az a hatása, hogy beszélgetésünk elején említette Szele Tamás, hogy nehéz vertikálisan elhelyezni jobb és bal oldalon ezeket az utcára vonuló mozgalmakat, kezdeményezéseket, csoportosulásokat? Lehet-e és kívánatos-e, hogy itt létrejöjjön valamiféle politikai nagy koalíció, hogy ezt a velejéig hasadt magyar társadalmat összekösse valami új, eddig nem látott együttműködés?
Vannak erre kísérletek. Meg kell mondanom, ambivalensen figyelem az eseményeket, részben nagyon az járható és élhető konszenzusnak, aztán ennek örülnék a legjobban. Ugyanakkor ezt a konzenzust nem lehet megcsinálni már lejáratott, kompromitálódott politikusokkal, konjunktúralovagokkal, propaganda kondottiérikkel. Tehát adott esetben a politikai konzervativizmus oldaláról is hiteles emberekre lenne szükség. Ismerek ilyet, de sajnos keves. Jó lenne, nagyon jó lenne, tényleg jó lenne, csak nem vagyok abban teljesen biztos, hogy ezt meg lehet csinálni.
Egyre gyakrabban látom felbukkanni, hol félelemként, hol óvatos javaslatként a Jobbikkal való együttműködés esélyét.
Boldog Isten. Na szóval ez az, amit nem szabad. Ez lenne az
De ez valóban reális javaslatként ott van a tereken? Nem. Vagy ez pedig egy ilyen félelem a sok között?
Nem, részben vágyalom, részben félelem. Volta Gábor világosan megmondta, hogy egyetlen politikai erővel sem hajlandó koalícióra lépni a választások kapcsán. Tehát innentől kezdve nem igazán értem, hogy miről beszélünk. Igen, felbukott MSZP részéről is egy bizonyos közeledési kísérlet, teljesen értelmetlenül. Nagy volt a füstje, kicsi a lángja, hogy mondjam, mennyasszony nélkül nagyon nehéz házasodni.
Ezek a politikai pártok belső ügyei, mi most a civil mozgalmakról beszélünk, és a hetek óta tartó budapesti demonstrációkról, mire számít Szele Tamás, mit hoz a következő hetek forgatókönyve, kifullad, ahogy az Index írta, a buli forradalom, vagy sem?
Úgy gondolom, nem fog kifulladni, de úgy találom, valószínűleg valami meglátó forradalomba sem vezet. Pillanatnyilag a helyzetünk analóg kisé az 1968-as berlini helyzettel. Ott mi történt? Axel Springer sajtókoncern hirtelen, hát nem előzmények nélkül, hadatüzent Rudi Dutschkénak és az általa képviselt újbaloldali, szintén ehhezen kategorizálható politikai mozgalomnak. Igen, rágalomhadjáratot indítottak, igen, tüntettek ellenük. A helyzet akkor eszkalálódott, amikor Benno Onezorgot, egy tüntető diákot egy demonstráció alatt lelőttek. Na akkor elszabadult a pokol, és vagy két hétig tényleg nem nagyon lehetett tudni Nyugat-Berlinben, hogy mi történik. Ezt nagyon nem szeretném. Ugyanakkor a helyzet kísértetiesen hasonlít erre. Most pillanatnyilag, hogy úgy mondjam, egy roppant izgalmas, érdekes korban élünk, vagy a kínai mondja, amikor átkozódni akar, éljél már érdekes időkben. Én úgy gondolom, hogy ebből forradalom nem lesz, kormányváltás szintén nehezen lehet, valószínűleg nem. Ezzel szemben a tüntetések valószínűleg őszig mindenképpen ki fognak tartani, változó létszámmal, és valószínűleg a kormány rá fog kényszerülni az események nyomására, hogy valamiféle kompromisszumot kös. Csak sajnos ismerjük ezt a kormányt, tudjuk, hogy ennek a kompromisszumnak mindig ára van.
Mi ez, amit fizethet a magyar társadalom ezért a kompromisszumért?
Valószínűleg, ha megindul valamiféle tárgyalás, ez is érdekes kérdés, hogy kivel tárgyalnának, mert effektíve nem létezik olyan szerv, orgánum vagy csoport, akivel, aki mindenkit képviselne. De mondjuk, ha elindul egy tárgyalássorozat, valamilyen kerekasztal jellegű akármi, akkor adott esetben, mivel a kormány kiváló taktikus egyébként, nagyon nem szeretem, de ami az övé, az övé, valószínűleg úgy fogják feltenni a kérdést, hogy mi engedünk ebben, akkor ti is engedjetek a MAB-ban. Én, mint korábban vázoltam, attól tartok, hogy a CEU ügyben elképzelhető, hogy a migrációs ügyben engedni fog a kormány, hiszen a végső soron minimális engedményekre van szükség, viszont a civil törvény ügyében nem fog engedni.
És azért ez alapvetően mély rétegeiben érinti a magyar társadalom jövőjét. Úgyhogy
mélyen.
Azt javaslom, hogy itt zárjuk le a tegnapi események elemzését, de kövessük, hogy hogy folytatódik a magyar civil társadalom jövője, és akkor beszéljünk még erről. Szeret Tamás, köszönöm szépen!
Én köszönöm, viszont hallás!